Most folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál továbbra is Szabó Gergő, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. A politikai bizonytalanságokra hivatkozva levette a napirendről Oroszország adós osztályzatainak javítását a Fitch Ratings. A térség szakértője, Eszbíró Zoltán ezzel együtt nem lát arra esélyt, hogy bármelyik jelölt legyőzhetné a most még kormányfő Vlagyimir Putyint a márciusi elnök választáson. A riporter Farkas Dávid.
A legsúlyosabb és a legkomolyabb kérdés az az, hogy a március 4-ére kiírt elnökválasztás milyen körülmények között fonyolódik majd le, ki fog győzni. A győzelem egy fordulóban történik el, vagy kettőben. Putyin népszerűsége, ahogy Medvegyevé is, már a 2011-es év elejétől folyamatosan csökkent, de drámai esése csak szeptember 24-ét követően, és azt követően kezdődött el, hogy bejelentették a visszacserét, tehát hogy Putyin ismét államfő szeretne lenni, és feltehetően győzelme esetén Medvegyevet, a jelenlegi elnököt kérné meg kormányalakításra. Ezt a bejelentést követően nagyon látványosan elkezdett mindkét politikus népszerűségi mutatója zuhanni, majd a december 4-én megtartott parlamenti választásokat követően ez a folyamat tovább folytatódott. Itt a választások utolsó szakaszában nagyon nyersen, nagyon közvetlenül, rég nem látott módon avatkozott be a végrehajtó hatalom, valószínűleg a győztes párt mellett a szavazatok 16-18%-ával toldották meg az tényleges eredményt, tehát nem a 49,3%, hanem valahol a 32% körül lehet az országos eredménye a hatalompártnak. Nos, ennek nyomán jelentős tiltakozás bontakozott ki Oroszországban, és hát ez a tiltakozó hullám valószínűleg most január közepén, ahogy az ünnepek után visszatérnek a rendes kerékvágásba, valószínűleg folytatódik, és nyitott kérdés, hogy első forduló vagy két forduló lesz szükség az elnökválasztás lebonyolítására.
Van esély arra, hogy Vlagyimir Putyin nem tud győzni?
Erre pillanatnyilag nagyon kis esélyt látok. Arra van esély, hogy ne sikerüljön az első fordulóban, ahogy sikerült 2000-ben, gyakorlatilag majdnem ismeretlen politikusként majdnem 53%-ot gyűjtenie, majd 2004-ben újraválasztásakor a ma már hihetetlennek tetsző, több mint 71%-os eredménnyel első fordulós győztesnek bizonyulni. December végén a közvéleménykutatások már 40% alatt mért az eredményét, de a FIOM, a három nagy közvéleménykutató közül az egyik legfrissebb jelentése szerint megfordult ez a tendencia, most már 48%-on mérik, érdemes megvárni a másik két nagy közvéleménykutatónak az eredményeit. Egy biztos, lehet, hogy keményebb versenyre szorítják Putyin, de nem látok pillanatnyilag olyan politikust, aki mint egy ilyen nagy ernyő alá össze tudná gyűjteni mindazokat, akik elégedetlenek a putyini rendszerrel.
Mindegy is, hogy végül ki lesz a rivális, hogyha lesz második forduló?
Azt hiszem, hogy nem mindegy. Pillanatnyilag az előzetes adatok alapján Zsuganov, a kommunista párt vezetője, aki több mint 20 éve vezeti az Oroszországi Föderáció kommunista pártját, a leginkább esélyes. Valószínűleg már az első forduló előtt jó lett volna azoknak a csoportoknak egymással megegyezni, akik a putyini rendszerrel szemben valamiféle másfajta politikát képzelnek el Oroszország jövőjeként. Erre nem látok esélyt, hogy az első fordulóban megegyezzenek egy ilyen szereplő mögött. Zsuganov második fordulóba kerülése után pedig éppen a modernizációban érdekelt, leginkább aktív, születő középosztály az, amely nem valószínű, hogy Zsuganov mögé állna, arról már nem is beszélve, hogy a nyugat politikai és információs támogatása sem vonul majd fel Zsuganov mellett, ha azt kell mérlegelniük, hogy Putyin vagy Zsuganov, nyilvánvalóan, ha nem is állnak Putyin mögé, de nem hiszem, hogy bármiféle nyugati szimpátiát kaphatna a Zsuganov.
Eszbíró Zoltán, Oroszország szakértőt hallották. Megtámadta a palesztin területeken működő arab bank, illetve az Egyesült Arab Emirátusok Központi Bankjának honlapját egy izraeli hacker csoport, amely további arab országok kormányzati és gazdasági portáljainak elérhetetlenné tételével fenyegetőzött. Kovács László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója elmondta, a konfliktus egyre inkább eldurul a világhálón is. Litauszki Balázs interjúja.
Ellentét a két szemináló fél között egyre inkább olyan új eszközök igénybevételét is jelenti, mint a kibertér, illetve a kibertéren belül különböző, hát ma már hadviselésnek is nevezhető jelenségnek vagyunk tanúi. Egyre inkább könnyebbé válik a szofisztikált felhasználók számára, vagy a szofisztikált hackerek számára az ilyen cselekmények elkövetése. Nagyon nehéz kideríteni, főleg a híradásokból, hogy ki az az elkövető, aki először kezdte, és ki az, aki csak visszavágott idézőjelbe téve. Nyilvánvalóan az informatikai támadások, a politikai csatározások, illetve a politikai politikai ellentétek megnyilvánulásai lesznek. Köztudomású, hogy Izraelt nagyon régóta a napi több százezer ilyen hacker támadás vagy informatikai támadás is éri. Nyilvánvalóan izraeli oldalról ugyanezek elmondhatók az arab világ felé.
Milyen károkat okozott eddig ez a csoport?
Az izraeliek bevallása szerint csekély méretű anyagi károk azok, amik jelentkeznek. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az erkölcsi károk ennél lényegesen nagyobbak, hiszen hogyha a különböző minisztériumok, a különböző vészhelyzeti csoportok honlapjait éri támadás. Ugye itt tudunk arról, hogy az izraeli tűzoltóság különböző szájtjait ért a támadás. Ezek azért olyan erkölcsi károk, amik felbecsülhetetlenek. Ugye arról van szó, hogy nem elérhetőek azok az információk, amik ezeken a weblapokon megjelennek. Néhány szolgáltatás nem elérhető jó darabig ezeken a szájtokon. Nyilván ez komoly anyagi kárt egyelőre nem okoz, viszont az emberek bizalma megrendülhet ezekben a szolgáltatásokban, vagy éppen ezekben az intézményekben.
Lehet védekezni ezek ellen a támadások ellen?
Nyilvánvalóan védekezik is mind a két fél. Ugye itt elsősorban Izraelt kell említeni, hiszen az Izraelben működő CERTEC, hogy ez a Computer Emergency Response Team, számítógép vészhelyzeti reagáló csoportok, ezek hatalmas munkát végeznek napi 24 órában, hogy ezeket a támadásokat kivédjék, illetve ezeknek a következményeit felszámolják. Ugye itt alapvetően informatikai védekezésről van szó, tehát nyilvánvalóan hosszú távon ez inkább diplomáciai megoldásokat fog követelni.
Kovács Lászlót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották. A régészek szerint akár arany vagy aranyozott halotti maszkja is lehet annak az óegyiptomi énekesnő múmiának, amelynek sírját a napokban tárták fel a királyok völgyében. A Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének vezetője szerint az teljesen normális, hogy a sírt már feltárták, de a szarkofágot még nem nyitották fel. Domonics András kérdezte Liptai Évát.
A királyok völgyében a 64-es számot kapta, és a legutóbbi a 63-as számú, amit valamikor nem régiben találták, arról kiderült, hogy raktárnak használták, tehát úgy tűnik, hogy nem temettek bele senkit, és a 62-es, tehát az ez előtti legutolsó szám, az pedig Tutankhamon fáraó sírja. Tehát nem olyan gyakran találnak sírokat a királyok völgyében manapság már, úgyhogy ezért jelentős ez a sír.
Sírban talált tárgyak tanúsága szerint a temetkezési hely nem a templomi énekesnő számára készült, hanem néhány évszázaddal korábban. Gyakran előfordul az, hogy végül is nem azt temetik egy sírboltba, akinek eredetileg épült.
Az egyiptomi halotti kultuszban, illetve az egyiptomi temetkezési szokások között az nagyon gyakori, talán mondhatnám, hogy általános, hogy régebbi sírokba betemetkeznek. Különösen abban a korszakban, amikor ez a templomi énekesnő temetkezett, ugyanis líbiai kori, tehát ugye a 10.-8. század Krisztus előtti időben élt, akkor már nem királyi temetőként működött, tehát akkor már megszűnt ez a funkciója a királyok völgyének.
A hírek arról is szólnak, hogy a koporsó ránézésre érintetlen, de még nem tudják, hogy mi van benne. Ennyire türelmesek a régészek, hogy már feltárták magát a sírt, de még mindig nem nyitották ki a koporsót?
Igen, hát itt lépésről lépésre kell haladni, vagy még inkább centiméterről centiméterre. Tehát itt, ami előtte van, nyilván mindent meg kell vizsgálni, végig kell tisztítani, úgyhogy odáig el kell jutni, és ehhez valóban nagyon türelmesnek kell lenni, mert nyilván mindenkit izgat, hogy majd mit talál bent. A hírek szerint Amon főpapnak a lánya lehetett. Ez viszont azt jelenti, hogy egy nagyon magas rangú családról van szó. Tehát itt Dél-Egyiptomban vagyunk, Tébában, ott a legmagasabb rang az Amon főpapé volt, tehát ennek a karnoki istennek a főpapjáé, és ennek a lánya nyilván nem akárki volt szintén, tehát nem véletlen, hogy ezt a volt királyi temetőt választott a temetkezési helyéül.
Egy ilyen befolyásos család halottjának mi lehet a szarkofágjában?
A líbiai korban vagyunk, azt olvastam, hogy azt gondolják, hogy arany vagy aranyozott múmia maszkja lehet. Elképzelhető, hogy egy olyan úgynevezett kartonásból készült koporsója van, nagyon szép színes díszítésekkel tetőtől tartva, aminek valóban az arca aranyozott, ezt el lehet képzelni, de ez csak a belső koporsója, ha valóban egy líbiai előkelő halottról van szó, ami még több másik koporsóban is benne lehet, és amulettek lehetnek a múmiavásznak között, és azon kívül mindenféle sírmellékletei lehetnek a koporsó közelében.
Liptai Évát, a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének vezetőjét hallották. Most véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Szabó Gergő.